Groteszk portré. Az új központi probléma Kalmár és Zsuzsanna ügye lett. Az ötödik elhatározta a házasságukat. Csak azt nem tudták, hogy segítsenek nekik abban, hogy minél hamarabb célhoz érjenek. Hamarosan rájöttek, nemigen tehetnek értük semmit. Hiába ábrándoztak arról, majd kimódolják, hogy valahogy többet lehessenek együtt. A tanár és a prefekta élete olyan szigorú szabályok szerint folyt, hogy azon túl, hogy egy helyiségben étkeztek, vagy szombatonként Zsuzsanna is jelen volt az ötödik osztályt értékelő értekezleten, ha csak nem akartak kínos feltűnést kelteni, nem mutatkozhattak együtt. Arra is rájöttek, hogy Zsuzsanna ugyan szinte állandóan bentartózkodik a matulában, s ha mégis elmegy a diakonissa intézetbe, a püspökhöz, vagy mondjuk a fogorvoshoz, mindig meghagyja az ügyeletes testvérnél a telefonszámát. Sőt, a naposnak is megmondja, hol érheti el, ha hirtelen szükség volna rá valamelyik ötödikesnek. Zsuzsannáról tehát elképzelhetetlen volt, hogy a városi útjain más vezesse, mint megbízás vagy kötelesség. Kalmárról ugyan nem lehetett elmondani ugyanezt. Kalmár először is a folyosó rács túlsó felén lakott, a tanári lakhelyen, s onnan másik kijárás is vitt az utcára, tehát elvileg jöhetett-mehetett kedvére, mikor nem volt ügyeletes. Csak hogy kettőjük életrendje mégse volt összehangolható. Abba meg éppen nem lehetett a kezükre járni, hogy valahol tanuk nélkül találkozzanak, ha csak ők maguk meg nem próbálják szervezni ezt, ami Zsuzsannát ismerve nem volt nagyon valószínű. Hogy a prefekta nem lehet közömbös az iránt, ami Kalmár arcán a vonaton felsugárzott, afelől senkinek nem volt kétsége. Az ötödik osztály el se tudta képzelni, hogyha közöttük mindenkinek annyira tetszik Kalmár Péter. Éppen Zsuzsannának ne tetszenék. És órákat töltöttek azzal, hogy a prefekta és Kalmár lehetőségeit boncolgatták. Ha a diakonissa lámpagyújtás után véletlenül rájuk nyitott, és elcsendesítette a beszélgetőket, azért volt mulatságos és döbbenetes is, mert az ötödik osztály fecsegése ilyenkor olyan önzetlen volt, amilyen önzetlenséget Zsuzsanna az élet egész más területein várt volna el a gyerekektől. Honnan sejthette volna, hogy az ő esküvőjét rendezik meg ilyenkor képzeletben? Azon töprengenek, hogy kellene megfésülni őt a nagy alkalomra. És egyáltalán miféle frizura csinálható abból a hosszú hajból? A matulában tartott esküvőkről Torma tudott a legtöbbet, aki még 6 éves sem volt, hogy ide került a nagybátyához, és aki még ismerte az azóta nyugdíjba ment öreg altiszteket, akik még a század elején kerültek az intézetbe, és már Horn Mici esküvőjén is asszisztáltak, azon a bizonyos legelső matulás esküvőn, amelynek egyik tanúja állítólag König volt. Ezt nem akarta elhinni senki, pedig Torma azt mondta, bizony Isten. És ettől mind elhűltek, mert irtózatosan nagy bűn volt az esküdözés. Torma állította, hogy Königről mindig úgy beszélt az a kapus, aki a mostani előtt ült a portán, és tavaly előtt ment nyugalomba, hogy a Jézus sem érti, hogy lett belőle ilyen nyavajás. Nem ilyen volt az fiatalabb korában. Nem hittek Tormának. Pontosabban neki igen, csak azt gondolták, viccelt vele az az altiszt. Hogy Mici, éppen Horn Mici engedte volna oda a fiatal Königet a saját esküvőjére tanúnak? Na, ez teljesen valószínűtlen. Murai azt ajánlotta Ginának, ha majd hozzámegy Ferihez, és valóban itt tartja az esküvőjét, talán alkalmazza ő is Königet az egyik tanúnak. Majd ott fog állni az úrasztalánál, fél kezében ételcsomag, a másikban a fülvédő sapkája, és könnyezve hallgatja végig, hogy esküszik Gina örök hűséget Ferinek. Elvégre, ha Horn Mici így csinálta, tartsák magukat ők is a tradícióhoz. Majd kiestek az ágyból, úgy mulattak az ötleten, és Gina azt nyöszörögte, neki már a hasa is fáj a visszafojtott nevetéstől. Egyébként nagyon köszöni a szívességüket, de az itteni König a tanúm tradíció viszonzásaképpen ő is felajánlana nekik egy iskolai hagyományt. Elvégre hol van az megírva, hogy mindig csak Horn Mici és követői alakítsák a matula szokásait? Az ötödik osztály lázas érdeklődéssel hallgatta, hogy Gina régi iskolájában legtöbb esetben megmentette a leckét rosszul tudó növendékeket a feleléstől az, hogy belerúgtak a névadó sokorai atala szobrába. Ám Salm, akinek a leltári sorsolás az iskola alapító püspököt, Matula János juttatta férjül, azonnal magából kikelve tiltakozott, és ordítani kezdett, hogy az ő férjét ugyan ne rúgdossa senki, mert vele gyűlik meg a baja. Ezen megint annyira kellett nevetni, hogy már fájt a szájuk. Murai megkérte Ginát, tekintettel Matula Jánosné, Salm Gizella rendkívüli érzékenységére, ajánljon valami mást a sokorai Atala gimnázium szokásaiból. Ginának akkor hirtelen nem jutott eszébe semmi, de másnap, König első óráján, éppen dolgozatíráskor hirtelen visszatért egy emlék, és Gina arca úgy felragyogott, hogy König tüstén megtudakolta, ugyan mi villanyozta fel ennyire, és lehetséges-e, hogy ilyen lelkesítő hatással van rá az a tény, hogy magyar dolgozatot írnak. König változott a kirándulás óta, kevesebbet mosolygott, ritkábban kezdett beszélgetést a tanulókkal, mintha annyira szégyelné magát, hogy olyan siralmasan viselkedett, hogy nem is kívánna már társalogni senkivel. Gina nem válaszolt neki. Ezt is csak Königgel lehetett megtenni, hogy nem felelt neki az ember. És mikor visszahajolt a dolgozatfüzete felé, oldalba könyökölte Kismarit, akinek, akárcsak Tormának, mióta kibékült az osztállyal, visszatért a hibátlan látása, és ismét mellé ült. Mari megértette, hogy valami ötletet támadt, s mi egy szünetben párosával körbe keringenek a folyosón, ahogy a szabály előírja, és úgy tesznek, mintha a leckét ismételnék, a lecke félhangosan olvasott soraik közé majd belemondja, mi az a nagyszerű dolog, ami eszébe jutott. Egyelőre messze volt a csengetés. Maga Gina semmire se jutott a fogalmazásban. Iparkodnia kellett, ha jelesen meg akarja oldani a feladatot. A matulában mindig 2 órát kaptak dolgozatírásra. Az elsőn csak a piszkozatot kellett elkészíteniük. Levél a frontra, ez állt a táblán. Gina írta, amit mindannyian. Bátorította a hősöket a harctéren, hogy álljanak helyt, és megígérte nekik, hogy itthon, a maguk munkaterületén ők is jól fognak dolgozni. Arról is biztosította a katonákat, hogy ne sajnálják a vérüket, mert szent szélért folyik a háború. Ha meg véletlenül az életüket is kívánná a végső győzelem, az életben maradottak hűségesen megőrzik majd az emlékezetüket. Mire igazán belemelegedett és megírta, amit König vár tőlük, ugyanazt, amit Magyarország minden intézetében megírtak 1943. novemberében, valahogy elment a jókedve is. Végig pillantott a füzetek fölé hajló fejeken, és arra gondolt, ők aztán igazán mindenről beszélgetnek éjjelente, csak a háborúról nem. Pedig a háború ott él, valahol mélyen, mindannyiuk tudatában. És alig van olyan lány, akinek valakije ne volna a fronton. És mégis, ők csak szerelemről suttognak mindig, meg a tanárokról, meg a leckéről, és ő kívül alig ha töri még a fejét valaki az 5. osztályban, miért is kezdődött ez a háború, és miféle véget ígér. Volt gyászruhás a matulások között. Ez volt az egyetlen elütőviselet, amit a rendtartás megtűrt a köpeny alatt. Egy elsősnek esett el a nyáron az édesapja, meg egy 7. Az árvák pityeregtek olykor, ha veszteségük eszükbe jutott, de nyilván azok gondolata sem terjedt odáig, hogy azt mérlegeljék, történhetett volna másképpen is, ami történt. Gina számára külön teher volt a tisztánlátás súlya, amit apjának köszönhetett. Kalmár a történelem meg a honvédelmi órákon olyan riasztó képet festett arról, aki kétkedésével vagy pláne ellenállásával megbontja a nemzet egységét, s olyan ékes szólóan hirdette minden alkalommal a háború szükségességét, áldozatokat szedő, de végső eredményében mégiscsak jót hozó voltát, újra meg újra elismételve, hogy ha a nemzet kivívja a diadalt, végre rendet teremthetünk magunk körül Európában, és visszavehetjük jogos tulajdonunkat. Hogyha nincs a tábornok, és a vele folytatott sorsdöntő beszélgetés Hajda úr cukrászdájában, Gina maga se gondolkozik másképpen, hisz Pesten is folyton ezt hallotta a Sokorai Atalában meg Mimó néninél. Jó volna, ha itt a Matulában akadna egy olyan ember, mint az apja, aki tudja, mi az igazság, s akitől valódi híreket kaphatna a helyzetről, hogy következtetni tudjon, meddig tarthat még a háború, és mikor tér majd vissza az élet a rendes kerékvágásba. Ám a Matulában, legalábbis látszatra, mindenki lelkesedett a harcoló Magyarországért, s Kalmár olyan szuggesztív szónok volt, hogy a kislánynak néha figyelmeztetnie kellett magát, legyen résen, el ne felejtse, amit az apja mondott. Az is nehéz volt, hogy Kalmár közlései sokkal kellemesebbek voltak, mint a tábornok keserű tárgyalagossága. S meg volt róla győződve, Kalmár lelkesedése nem színlelt. Kalmár igazán úgy gondolkozik, ahogy őket tanítja. Voltak pillanatok, mikor sajnálta az osztályfőnökét, milyen iszonyúan csalódni fog, ha szintén ráébred az igazságra, s megtudja, felesleges vérontás apostola lett. Szegény, hogy meg lesz döbbenve, hogy félrevezették. Remélhetőleg, akkor már a felesége lesz Zsuzsanna, és meggyógyítja az önérzetét. Szünetben közölte Bánkival és Salmal, milyen iskolai hagyományt vehetnének át a Sokorai Atalából. Az ő régi iskolájában egyszer valamelyik nagylány azt találta ki, hogy kétféleképpen írta meg a magyar dolgozatát. Egyszer úgy, ahogy az iskolának kellett, egyszer meg másképpen, magánhasználatra. Ez nagyon furcsán nevelt, vakmerő és okos lány volt, akit már gimnazista korában mindenhová magával vittek a szülei. Esténként táncolni járt, még mulatóba is. Csak persze erről nem tudott senki. És hogy mi egyebet csinált még, azt nem is szabad végig gondolni. Ez a lány nem csak vakmerő volt, hanem a legjobb fogalmazó is. Rettentően unta az iskolai dolgozattételeket. Hát unalmában mindig két fogalmazást írt, mert nagyon szeretett gúnyolódni. A dolgozatos órán szépen megfogalmazta, amit kellett. Aztán otthon újra megírta az egészet magának meg az osztálynak szórakozásból. A dolgozata, azaz otthoni, a titkos, mindig kézről kézre járt. A lányok olvasás közben majd meghaltak a nevetéstől. Olyasmiket csinált, hogy mikor az volt a tétele, hogy egy estém otthon, és azt kellett ábrázolnia, milyen náluk egy este, megindítóan leírta, mind ülnek otthon ők esténként az apukájával, meg az anyukájával, ő zongorázik, énekelget a nagymamájának régi dalokat, míg ott szunnyadozik a kályha mellett a jó öreg, aztán korán lefekszik, elmondja még az ágyban a rózsafűzért, és mikor elalszik, az álom újra családja kedves arcát vetíti elé. A titkos fogalmazásban meg az állt, hogy közülük mulatóba legjobban a nagyanyja szeret járni, aki borzasztóan fiatalos, és lényegesen mozgékonyabb, mint az ő mamája. Cigarettázik éjjel-nappal, mint egy gyárkémény. Ő keveri a családban a legjobb koktélt, egyébként pedig iskola ellenes, folyton azt magyarázza, hagyja már ott azt a hülye gimnáziumot. Minek leérettségizni? Inkább szórakozzék. Rettentően unalmas lehet az a sok lecke. Ez a nagymama egyébként úgy táncol az ő zsúrjain a fiúkkal, hogy a legedzettebbek is kidőlnek mellőle. Az apukája sosem látható, hogy hol járkál, nem lehet tudni. Az anyukája vagy a szabónál, vagy a nőegyletben, vagy a színházban ül, amikor éppen nem a fodrásznál. Ő nem is emlékszik rá, hogy valamikor is együtt vacsoráztak volna. Tiszta szerencse, hogy mulatóba járni, meg táncolni mind szeretnek. Így aztán a család olykor mégis találkozik, mert ott rendszeresen együtt vannak apja, anyja, nagyanyja, meg ő. Salm és Bánki azonnal felfogták, milyen óriási lehetőségeket rejt magában a Sokorai Atala féle hagyomány. És mikor a dupla óra végén Kőni kijelölte a házi fogalmazást, portré, jellemzés szavakkal, Bánki nagyot nyikkant, aztán jelentette, elnézést kér, csuklik. A portré keretében bárkit lehet jellemezni, magyarázta Kőnig. Akárkit, akit ismernek. Délután, Mikor a másnapra való felkészülés folyt, az egész ötödik tudta már, mi lesz az új játék. És Zsuzsanna csak bámult, mennyit piszmognak most a fogalmazással. De persze nem sejthette, hogy az osztály ezúttal dupla dolgozatot ír. A másodikat, amit a hálóteremben és egymásnak szántak, pláne mostoha körülmények között, az itatós alatt, hogy ő észre ne vegye. A füzetbe bemásolt valódi dolgozatot szinte mindenki az anyjáról vagy az apjáról írta. Gina habozott, kit válasszon, aztán mégis egy harmadik mellett döntött. Anyjáról nem volt közvetlen emléke, csak hallott róla. Apja, mióta tudta, mi tölti ki igazában a tábornok napjait, még egy iskolai dolgozat keretében is elképzelhetetlen volt, hogy úgy ábrázolódjék, mint egy lelkes katona. Igazi lénye, az a titkos, nem volt megmutatható. Látszat alakját meg nem akarta megrajzolni. Hát Marcelról készített portrét. Gyorsan megoldotta a feladatot, a bevezetésben indokolta, miért éppen Marcelról ír. A tárgyalásban bemutatta a francia lány külsejét, majd elmondta, milyen volt az egyénisége. Utalta kettőjük kapcsolatára, és a befejezésben kifejtette, mennyire vágyik rá, hogy a háború után Marcel ismét elfoglalja régi helyét a Gellért-hegyi villában. Kismari az asztal alatt még ott a tanuló szobában elindított egy cédulát, amire mindenkinek rá kellett jegyeznie, kiről írja a titkos dolgozatot. Mikor a papír Ginához ért, látta, hogy a legtöbben Kalmárt írják meg. Torma az igazgatót, ketten Hormicit, négyen Zsuzsannát. Trud Gertrudot csak Szabó választotta, aki rossz viszonyban volt a tornatanárnővel, mert képtelen volt felmászni a kötélen. És Trud Gertrud állandóan megjegyzéseket tett Szabó sonkáira, és arra nemigen való neki más, csak a hárem élet, ott aztán ülhetne egész nap egy párnán, várhatná a pasát, és ehetne cukrot. Majd legközelebb jobban választanak, gondolta a kislány. Kalmárról, Zsuzsannáról ugyan milyen nevetséges lehet írni, mikor szeretjük őket. Az igazgató meg félelmes figura, ez se jó téma. Hogy nem jutott eszébe másnak az, aki a legalkalmasabb az e fajta portréra? Maga König. A püspök úgy lépett be az A nappaliba, amely az 5. és a 6. osztály tanulásra kijelölt közös terme volt, hogy eleinte senki se vette észre, csak Zsuzsanna. Nem csak az igazgató kísérte, vele volt a nagy tiszteletű úr is és pár nevelő. Az 5. hosszú asztala esett közelebb az ajtóhoz. A püspök barátságosan odaintett a 6. Aztán, hogy meglátott Dudás mellett egy üres helyet, az éppen hiányzó Gátijét, leereszkedett oda, majdnem szembe Gináékkal. A tanárok megálltak az asztal mögött. A prefekta intésére a fél osztály felpattant, hogy helyet adhasson a nevelőknek és Torma Gedeonnak. Az 5. halára váltan nézték a püspököt, aki olyan barátságos volt és olyan egyszerű, mintha nem is volna az igazgatónál is nagyobb ura ennek az iskolának. Becsukjuk a füzeteket, vezényelt Zsuzsanna. Vitai, Kis, Torma székért indul a társalgóba. Kiszédelektek. Mindegyik két-két széket ragadott fel. Többet nem is kellett, mert a püspök már ült, és az igazgatónak csak Gigus tanárnő, az énekes Hajdú, Kalmár, König meg a másodikosok Sáfár tanárnője volt a kíséretében.
Végünk van, mondta Torma. Ha kinyitja a füzetemet, és felemeli az itatóst, nekem végem, kicsapnak.
Mindenkit kicsapnak, mondta sötéten Kismari. Ha elolvassa a kedvenc ziakonis szájáról, hogy nem is református, hanem buddhista titokban, meg áldiakonissa, mert tulajdonképpen filmszínésznő, és itt, ebben a magányban készül az új szerepére, én már ma este utazom.
Mindenkit nem lehet kicsapni, mondta Gina.
A keze hideg volt, és sajátságosan merev az izgalomtól. Megint veszély, amit ő hozott az osztályra.
Olyan nincs, nincs, kesergett Torma, te idétlen, ez a matula, nem a sokurai atala, ahonnan bárba lehet járni, meg ahol a nagymamák koktélt kevernek. Még mindig nem tanultad meg, micsoda világ van itt? Az én nagybátyám, ha bűnön kapja rajta magát, még saját magát is kicsapja.
Mikor az A nappali felé közeledtek a székekkel, messziről hallották a nevetést. Torma a mi atyánkot mondta sebesen, és csupa könyv volt a szeme, és még a vakmerő, a szemtelen kismari is folyton csak azt susogta, édes Jézusom, édes Jézusom. Gina szedte össze magát a leghamarabb. Azt gondolta, ha nevetnek, talán nincs olyan nagy baj. De mikor belépett a nappaliba, mindjárt a küszöbön lekoppantotta a két széket, ujjai felmondták a szolgálatot. A püspök felolvasott kellemes baritonján, és bár a hangján érezhető volt, hogy maga is mulat a szövegen, ő volt a legfegyelmezettebb mindenki között, mert az A nappali harsogott a derűtől. A hatodikosok visítva nevettek, és mosolyogtak a tanárok is mind, sőt, Kalmár harsogott. Komor, sőt, majdnem szomorú, csak Zsuzsanna volt, fel se nézett, az ölébe bámult. König az orrát fújta, nem lehetett látni az arcát a zsebkendőjétől. Gina moccanni se tudott. A püspök az ő dolgozatát olvasta fel, nem azt, ami már a legszebb írásával ott díszelgett a házi füzetben, hanem a titkosat. A közepet táj tartott a felolvasásban. A divatot élénk figyelemmel kíséri. Meglátszik remek füles sapkáján, választékos ízléssel vásárolt nyakkendőjén. Szellemének sziporkázó élessége egyenesen közcsodálat tárgya, amelyet igazán csak hősi lelkülete, marcon a férfiassága és már-már legendás bátorsága múl felül. A vért oly kiválóan bírja, hogy az hírlik, átképzik sebészorvosnak. Mihelyt megkapja új diplomáját, siet megkérni szíve választottját, aki egy szavára igent mond, hiszen ki tudna ellenállni ennek a daliának, akire bárki nyugodtan rábízhatja az életét, kivéve, ha jön a vonat, és megérett az alma. Groteszk, mondta a másodikosok sáfár tanárnője, aki a kiránduláson a kicsiket pásztorolta, és nem volt közvetlen tanúja semminek. Határozottan groteszk. Nincs ebben valami lekicsinlő, valami csúfondáros? Aggódott a nagy tiszteletű úr. De, mondta a püspök, hogy ne volna? Nyilván annak is szánták, gúnyképnek. Ki a szerzője? És mi ez egyáltalán? Csak nem magyar dolgozat. A szerző bámulta a földet. Érezte, hogy mindenki őt nézi. Kalmár és Zsuzsanna szeme egyaránt rajta van, de őt figyeli König is, az igazgató is, a saját osztálya, a hatodikosok. Istenem, gondolta a kislány, add, hogy megmeneküljek valamiképpen, hogy ne küldjenek el. Ha nem maradhatok, mi lesz az apámmal? Az igazgató indulatosan átnyúlt az asztalon, és felkapta Torma füzetét. Torma majdnem elájult. Mindenki látta, hogy fut le az arcából a vér. Fekete ember, fekete ruhában, feketét nevet, és feketét tüszköl, és feketét álmodik, olvasta az igazgató. Mi ez az értelmetlenség? König tanár úr tud róla? Istenem, gondolta Gina magában, ha magára ismer, mibe vittem Tormát? Tudok, felelte König náthás hangon, kicsit babicsos a sok feketével, a házi fogalmazásuk portrét kívánt, szabályos vagy groteszk portrét. Aha, mondta a püspök, letette Gina füzetét. De nem kicsik még az ilyesmire? Szerintem a groteszk ábrázolás még a 7.-8. is próbára teszi a stílusérzéket. Nem ellenzem, ha vidám feladatokkal tarkítjuk az anyagot, úgy is elég a gond, a szomorúság, de persze vigyázni kell, hogy a groteszk ne legyen bántó, sértő. Ki volt a modellja? Rápillantott a füzet vinyettájára, és elolvasta róla a nevet. Vitai Georginának. Ki volt a modellja Vitai Georginának? Kérdezte, pillanatnyi habozás után az igazgató is, mint valami fekete visszhang. Torma mélyes sóhajtott, és minden tanár és diakonissa és mindkét osztály tudta már,
hogy a válság megoldódott. Torma Gedeon végig gondolta, belefogódzék-e a König dobta a vékony kötélbe, hogyha annak az árán is, hogy ennek a mindent elnézőnek a cinkosa lesz, kimásszanak a botrányból, vagy kiáltsa el. Az ötödik osztály két tanulója akkorát vétett a kötelező tisztelet ellen, hogy a legsúlyosabb megtorlásra váltak érdemessé, s hagyja a püspököt úgy eltávozni, hogy a főtiszteletű úr megtudja, e fajta gyalázatosságokra is sor kerülhet a matulában. Ha az igazgató a püspöktől való félelmében belement a játékba, és elfogadta König magyarázatát, akkor Vitai meg Torma megúzták, illetőleg ami következik, belső ügy lesz, s amit kapni fognak, a falak közt és a püspök nélkül zajlik le majd. Mit válaszoljon arra, ki volt a modellja? Nem jutott az eszébe semmi. Rémült tekintete körbejárt az arcokon, Kalmár szeme csillogott, még soha nem látta Kalmárt ilyen sajátságosan örülni. Zsuzsanna meg sem is ülten ült az asztalfőn, csak a főkötője látszott, az arca nem. A szeme előtt csaptuk be, gondolta Gina. Nem vette észre, hogy két dolgozatot írunk, de nem láthatott az itatós alá. A csend nyomasztó volt, súlyos, elviselhetetlen. Akkor valaki mégis megszólalt, és válaszolt helyette. König. Hallotta a hangjáról, hogy mosolyogva beszél, azt mondja, valami kitalált figura, esetleg olvasmány emlék, nem élő ember, mert olvasott mű alapján is szabad volt Vitai Georginának portrét készíteni. Az igazgató olyat nyelt, mint a tűzös mandula gyulladása volna, de hallgatott. A püspök nem feszegette tovább a groteszk dolgozatokat, felállt, hogy áttelepedjék a hatodikosok asztalához. Nacák, később elmesélte, hallotta, hogy azon tanakodott a nagytiszteletű úrral, csak azt nem érti, hogy kerül bele a Vitai írásába az alma. Bibliai jelkép volna, vagy talán valami pogány ókori, még a görög mitológiából? Nem, a matulában mégiscsak logikusabb valami ószövetségi emléktöredék. Áhítat utánig egyszerűen nem történhetett semmi, mert a püspök benn maradt az intézetben, s ez teljesen igénybe vette a nevelőket. Vacsora közben az egyébként farkas étvágyú ötödik csak kínnal nyomta le a falatokat, akkorára már mindegyik kötényes zsebében ott volt a szerteszéllyel tépet Vitai féle dolgozat. Az áhítatot aznap a püspök tartotta, valamennyi nevelő közül König énekelt a legharsányabban. Mikor a püspök befejezte a látogatását, és a társalgóban elköszönt az intézettől, Zsuzsanna visszatartotta az ötödiket. Megvárta, míg a többi osztály kivonul, s a testület is magukra hagyja őket. Állt előttük némán, és nézte őket komolyan, szomorúan. Az ötödikesek kopogó szívvel álltak vigyázban, és várták, mi fog történni. Rossz kedve volt mindenkinek. Azt érezték, könnyebb volna elviselni a feszültséget, ha szidná őket. De hát nem szólt, csak hallgatott. Addig álltak így, míg az igazgató, aki a püspököt kikísérte a kapuig, vissza nem tért. Torma Gedeon nem jött be közéjük, csak beszólt az ajtón. Vitai Georgina ma nem fekszik le addig, míg egy külön füzetbe 500-szor le nem írta az első zsoltárból azt a sort, hogy a csúfolóknak nem ül ő székében, piros álló betűkkel. Torma, hogy elmenjen a kedve a fekete ábrázolásoktól, mellette marad, és fekete, ékes kezdőbetűket fest az 500 sornak. Zsuzsanna feje intésével elbocsátotta az ötödik osztályt. Szó nélkül tust, piros tintát, füzeteket vett ki a fali szekrényből. Változatlanul némán helyet mutatott a két megbüntetetnek. Maga is ott maradt mellettük. Elővette a bibliáját, belemerült. Hajnalodott, mire elkészültek a büntetési feladattal. Torma, akinek mindig meg kellett várnia, míg egy-egy gondosan leírt sor elkészül, többször is elaludt. Gina nem volt álmos, inkább ideges és feszült. Nem magát sajnálta, bár igazán belefáradt a másolásba, és a csuklója is nyers volt és érzékeny a sok írástól. Az érzései nem voltak egyértelműek. Büntetést Pesten is kaptak, ha vétettek valamit. Azt is tudta, az ötödik nem fogja a szemére hányni, hogy olyan pokoli perceket kellett kiállniuk miatta. Még csak azt sem izgatta, milyen lesz ezentúl a kapcsolat közte és Kőnik között, mert Kőnik buta ugyan, de azért nem hülye, és akárcsak az igazgató. Persze ő is jól tudja, ki ihlette meg sebészi alkatával Vitai Georginát. Ami valóban nyugtalanította, a Zsuzsanna magatartása volt, aki egész idő alatt egyszer se szólt hozzájuk. Fel is alig nézett a szentírásból, sőt, a köszönésükre is csak egy bólintással válaszolt, mikor végre beszedte tőlük a füzeteket és utánuk pillantott, mennek-e rendben a hálótermek folyosója felé. Ginát valósággal sértette, hogy meg se szitta, hogy nem ad rá alkalmat, hogy megkérlelje. Elvégre nem történt olyan óriási dolog, ő meg Torma megkapták, ki is állták a büntetést a tiszteleten hangú dolgozatért, s ha a püspök és a nagy tiszteletű úr kivételével mindenki tudta is, mi az igazság, hivatalosan nem lehetett semmit se rájuk bizonyítani, hiszen Kőnig maga vállalta, hogy a portré groteszk is lehetett. Ha maga Kőnig segített elsimítani az ügyet, miért nem bocsát meg nekik Zsuzsanna? Mikor a folyosó úgy kanyarodott, hogy már nem láthatta őket a prefekta, meg is kérdezte Tormától. De Torma csak nyögött valami választ. Nem lehetett azzal már értelmesen beszélni. Azt nézte, mikor eshetik már be az ágyba. Gina azt hitte magáról is, azonnal elalszik, de különös módon sokáig forgott, míg végre elszenderült, s a maradék éjszakát sem aludta végig. Újra meg újra felriadt, egész testében összerándulva, valami nyugtalan, alaktalan, nem pihentető álomból.